Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét János evangéliumának 3. fejezetéből, onnan is az 1. 8 versből. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked. Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálaadással járulunk a te színed elé. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, mint a teremtett világ alkotóját, mint szabadító Istent, mint megváltó Úrt. Köszönjük, hogy mennyei atyánk vagy, mi gyermekeid, és így egymás testvérei lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy annyiszor megérezhettük és megláthattuk, hogy Te jó vagy, hogy Te jót terveztél az életünk felől. Kérünk, bocsásd meg, hogy mi mégis annyiszor hitetlenkedünk, annyiszor hitetlenkedtünk, és nem bíztunk benned gyermeki bizalommal, és nem tudtuk elhinni, hogy gondviselő jó atyánk vagy. De köszönjük, Urunk, hogy mégis azzal bíztatsz, hogy boldog az az ember, aki hozzád menekül, aki keresi, kutatja igazságodat, aki reád néz. Hiszen angyalaid őrt állnak mellettünk, és megmentenek minket. Urunk, ezzel a reménységgel várjuk a te szent lelkedet, a te igédet ezen a mai Isten tiszteleten is. Kérünk, áradj ki reánk a te lelked által, az ige hirdetőre és a hallgatókra egyaránt, hogy a veled való találkozásban újjászülethessünk, bűneinktől megszabadulhassunk, hitünkben megerősödhessünk, életünkben útmutatást kapjunk. Urunk, a te végtelen kegyelmedből, Jézus Krisztus által hallgass meg bennünket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, amely írva található a már felolvasott bibliai szakaszban. János evangéliumának 3. fejezetéből ismét hadd olvassam fel a 3. verset. Az Úr Jézus mondja, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, bizonyára jártunk már, úgyhogy meghívót kaptunk Meghívót kaptunk talán egy idegen városba valahová, ahová nem igazán tudtuk, hogy a megadott cím hol található, hogyan lehet eljutni oda. Vannak olyan meghívók, intézmények, szervezetek részéről, amelyek már egy kis térképet is tartalmaznak, és ezen, ha nem is mindig egyértelműen, de látható a cél, látható, hogyan lehet oda eljutni. A célba találás segíti az utazók számára egy olyan készülék, modern technika egyik nagy vívmánya, amely a cél elérését szinte tökélyre akarja vinni, az úgynevezett globális hely meghatározó rendszer, ismertebb nevén a GPS. Ez az eszköz megmutatja azt, hogy hol a helyünk, még azt is folyamatosan közli, hogy merre kell haladni, merre kell jobbra-balra térni, és biztosan rábízhatjuk magunkat, mert a célhoz el fog vezetni. Azért beszélek erről, kedves testvéreim, mert a felolvasott ige egy meghívót tartalmaz, egy meghívást, és nem csak egy meghívó hallható belőle az Úr Jézustól, hanem a meghívó mellé kapunk egy olyan eszközt a kezünkbe. Egy olyan eszközt, egy olyan életgyakorlatot, lehetőséget a mi életünkbe, amely megmutatja lelki helyünket, sőt, még az útirányt is állandóan közdi. Fordulóról fordulóra. Nehéz helyzetről nehéz helyzetre, lépésről lépésre, napról napra. Lássuk, milyen utazásra hív Jézus, amelyen lelki szinten a legnagyobb úti kalauzt adja nekünk. Lássuk meg, hogy mit akar megmutatni. Nikodémus párbeszéde Jézussal a zsidó páska ünnep után zajlott, és amire eljött a páska, Jézusnak már híre ment Jeruzsálemben. Hiszen botrányos módon elkergette a pénzváltókat, az árusokat a templom udvaráról. Az ünnep alatt is sok jelet tett, sokan hittek benne. Azonban ehhez hozzá kell tenni, hogy a hívők többsége, Jézus követőinek a többsége nem a felső 10 000-ből való volt. Szegények, a társadalom legalján lévők, alsóbb rétegekből származó egyszerű emberek. A papok, az írástudók és az akkori vallásos szellemi elitet képviselő farizeusok, szadduceusok azonban a féltékeny ember mértéktartásával és távolság tartásával figyelték a templomtisztító és jeleket tévő Jézust. Nikodémus is ehhez a körhöz tartozott. És hogyha ezt tudjuk, tudjuk azt, hogy ő farizeus volt, a zsidó parlamentnek a tagja, a nagy tanács tagja, akkor még inkább értékelendő és példaértékű az, hogy ő oda megy Jézushoz. Egy olyan dolgot tesz, ami teljesen idegen volt az ő, mondhatnám úgy, kasztjába, a szellemi osztályába, a társadalmi osztályába tartozó emberek körében, akiknél maximum a kritika szintjén lehetett megemlíteni Jézust. Nikodémus ezzel nem törődik, megalázza magát ezáltal, oda megy a szegény vándorprédikátorhoz, akit prófétának tartottak, szóba áll vele, és nem csak fogós kérdéseket tesz föl, nem csak vitatkozik vele, ahogy illett volna, hanem a beszélgetésből kiderült, hogy őszinte kíváncsiság az, amivel Nikodémus Jézushoz közeledett, hiszen kérdez. Kérdez az az ember, aki tanító. Milyen nehéz egy tanítónak kérdéseket feltenni, milyen nehéz egy tanítónak elismerni azt, hogy én is tanításra szorulok. Tanítónak és mesternek szólítja. Izrael bölcs tanítója. Feltehetőleg nem fiatal ember volt ő már. Elismeri a jeleket, amelyeket Jézus tett, tehát benne van egy hihetetlen nagy nyitottság. Nyitottság a változásra. Benne van a hit magva, a megtérés csírája. És bár ő is tanítója Izraelnek, talán éppen ezért nem tud elszakadni a látható külső jelek, a kézzelfogható törvény a szent ünnepek meghatározott merev bástyái mögül. Nikodémus, ha éjszaka is azonban, de feláll erre a törvényekből, hagyományokból épült bástyára, és őszintén kérdez. Őszintén kérdez, és egy pillanatra meg kell állnunk itt, és fel kell tennünk a kérdést, hogy ki az, aki kérdez. Az az ember kérdez, aki elismeri, hogy eljutott a megismerés, a bölcsessége határáig. Egyszerűen az az ember kérdez, aki nem ért valamit. Ezt átgondoljuk és belegondolunk ebbe, akkor ez valóban nagy tett volt Nikodémus részéről, hiszen az ő társadalmi pozíciójában általában az volt a rend, hogy nem ő kérdezett, hanem tőle kérdeztek. Ő volt a bölcs igazság megmondó, a bölcs bíra. Ő volt az, aki a törvény talaján állva megmondta mindenkinek azt, hogy mit kell tenni, és hogyan kell vélekedni a dolgokról. És ez az ember kérdez. Általában azt szoktam tapasztalni, hogy egy-egy gyerekek körében eltöltött tanítási óra akkor lehet igazán jó, hogyha a gyermekek kérdeznek. Mert hogyha vannak kérdések, akkor az azt jelenti, hogy nem csak a tanító, hanem a tanítvány is bele akar lépni a tanulás folyamába. Nem csak arról van szó tehát, hogy Jézus sok minden okosságot elmondott az akkori embereknek, hanem ez valóban megérintette őket, valóban megérintette Nikodémust, és tanulni akar. Tanulni akar a mestertől. Bár éjszaka van, és egy nagyon sötét körülmények között zajló történet lehetett ez, hiszen még akkor közvilágítás sem volt, bizonyára tűz mellett ültek, mégis egy sokkal ragyogóbb új világ tárul fel Nikodémus előtt. Jézus így szól hozzá, ha valaki nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten országát. Ez az alapigéje a mai Isten tiszteletünknek, hiszen ez a szíve, és ez a magva talán ennek a történetnek, az újjászületés. Az újjászületés igényével lép fel Jézus Nikodémussal szembe. Ő azonban emberi gondolkozásával, tapasztalat állományával a születéshez tudja csak hasonlítani az újjászületést. Tehát ahhoz a születéshez, amely mindannyiunkkal megtörtént akkor, amikor édesanyánk megszült bennünket. Nem tudja elképzelni, hogy valami másféle, valami nem e világ szerinti születés is végbe mehet az ember életében. És ezért teszi föl a számunkra nyilván bárgyúnak tűnő kérdés, hogy vissza kell menni édesanyám mélyébe. Hát hogy lehet ez az egész? Elég zavaros az ő elméje, bármennyire is bölcs tanító. Jézus az újjászületést sokkal magasabb rendű szinten úgy adja át, hogy a szív indulatainak, elme gondolatainak az újjászületése. Nem elég az, hogyha az ember testileg, a fizikai világ szintjén próbálja karbantartani magát. Karbantartani magunkat, jó kondícióban lenni, a legmagasabb higiéniai követelményeknek is megfelelni a mi háztartásunkban, a lakásunkban, és akkor talán azt gondoljuk, hogy minden rendben lesz, nem jöhetnek a fertőzések, holott már egyre inkább már az orvostudomány is afelé halad, hogy nem ez a lényeg. És csupán a bennünk lévő tisztaság és bennünk lévő igazi szellemi, lelki erő iránti igény miatt gondozzuk annyira a testünket. Igen, újjá kell születni belül, lelkileg és szellemileg. Az elme gondolatainak, a szív indulatainak újra formálódásáról van itt szó. Aki nem születik újjá lélektől, nem mehet be az Isten országába. És hozzátehetnénk azt, hogy mert az Isten lélek. Megadja az eszközt is, hogy hogyan lehet újjászületni. Ezen a ponton Jézus nem csak felvillantja az Isten országának látomását. Nem csak azt mondja, hogy itt van egy ideál, kövest. Mert hogyha nincs meg az ideál követéséhez szükséges eszköz, az ideál idollá, bálvánnyá változik. Igen, Jézus megmondja azt is, hogy hogyan lehet oda eljutni. Hogyan lehet belépni az Isten országába? Újjá kell születni víztől, utal itt a keresztségre, és a lélektől. Utal arra, hogy a Szentlélek is belül, a mi szívünkben újjászül bennünket. Előttünk van tehát a szilárd tanrendszert valló, megállapodott korú Nikodémus, aki mert kilépni életéből. Mert kilépni a biztonságot adó törvény és hagyomány falai közül, olyanként, mint aki nyitott az újra az Istentől valóra, és szóba elegyedik Jézussal. aki felajánlja neki az Isten országába való belépést. A mennyei tanító tanítja a földi tanítót. Mennyire jó lenne, hogy ha minden földi tanító, minden vezető így tudna élni, így tudná felfogni felelősséggel a feladatát, és nem kell itt a legnagyobb, legmagasabb rangú vezetőkre gondolnunk, hiszen mindannyian vezetők vagyunk itt, akik itt ülünk a templomban. Legfőképpen a saját életünknek a vezetői, urai, a reánk bízottaknak a vezetői, azoknak, akik tőlünk várják az útmutatást. Legyen az akár csak egy ismerős, vagy egy közelebbi családtag, szerettünk. Igen, hogyan vezetjük életünket és a reánk bízottakat? Úgy vezetjük, hogy lefelé tekintünk, vagy úgy vezetjük, hogy a mennyei tanítóra is néha ráterelődik a mi figyelmünk. Csodálatos jelképe a felülről való tanítatásnak a vezető részére a magyar korona, amelyen a kereszt található a legtetején, amely szimbolikusan azt mondja el, hogy van földi hierarchia, van földi uralom, van földi végrehajtó szerv, meg minden, de hogyha nincs a kereszt a tetején, nincs a kapocs a vezető számára az égiekhez, akkor semmit nem ér az egész. Akkor lehet, hogy el is görbül az a kereszt. Lehet, hogy össze is omlik mindaz, ami alatta van. És talán ezt tapasztalhatjuk a mai világban is. Felfelé tekinteni, ezt tanulja meg Nikodémus, akkor, amikor Jézussal találkozik. Izrael vezetője, Izrael tanítója, a fényes főúri tisztes öltözékben ott áll, Jézus szegényes, használtas, feltehetőleg sokkal olcsóbb ruhájában. Igen, ott van a két szélsőség, és mégis, hogyha elképzeljük ezt a jelenetet, akkor sötétségben, nem a fényes öltözékben öltözött Nikodémus felől árad a fény, hanem afelől, aki az Istentől küldetett, az Úr Jézustól. És ahogy olvassuk a történetet, egyébként János evangéliumának számos történetében megfigyelhető ez a szerkesztési mód, János látása, amivel átadja ezeket a nagyon intim, bensőséges beszélgetéseket, hogy az elején általában Jézust nem értik, félreértik, össze-vissza gondolkoznak, és az Úr Jézus, mint egy jó pedagógus, vezeti, kézenfogva vezeti a beszélgető partnerét. És egyre inkább Nikodémus esetében is megvilágosodik a dolgok értelme. Egyre inkább fény, világosság gyúlik az ő elméjében. Így van ez akkor, amikor Jézus ahhoz ér, ahhoz a tanításához, amely a Szentlélek titkáról szól. A szél arra fúj, amerre akar, hallod az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Arra fúj, amerre akar. Nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Mennyire mellbevágó lehetett ez Nikodémus számára, aki megszokta azt, hogyha beszélget valakivel a hit dolgairól, a Tóráról, a törvényről, akkor logikus, pontról pontra épülő érvrendszert ad elő. És erre Jézus azt mondja, olyan vezetőd lesz, olyan újjászülő mennyei erőd, amely arra fúj, amerre akar. Nem tudod, hogy honnan jön és hová megy. Nagy hit és bizalom kell ehhez, hogy egy ilyen vezetőt elfogadjunk. És nagy bátorság kell, hogy a stabilnak gondolt értékrendszerből, stabilnak gondolt életvitelből, gondolkozásból, életsémákból kilépjünk, és várjuk a Szentlélek szelét. Azt is mondhatnám, hogy olyan ez az egész, mintha valaki eddig egy egyszerű, evezős gáján utazott volna, amely, ha nem is túl gyorsan, de biztos ütemben haladt, véres verejték árán a cél felé. És ezt a biztonságos, kiszámítható utazási eszközt lecserélni egy vitorlás hajóra, amely tudjuk jól, hogy csak akkor megy előre, ha van szél. Ha van olyan szél, amely belekapaszkodik a vitorlába, és sokkal gyorsabban előre viszi. Ez a Szentlélek szele, amely az emberi életek hajóját is olyan helyre tudja vinni, amely biztos rév, amelyben bizalmunk lehet. Persze nem látjuk. Nincs kezünkben iránytű, nincs kezünkben térkép, nincs kezünkben GPS, hanem a Szentlélek arra vezet, amerre az Isten akarata vezeti őt. Igen, nagyon nehéz ezt megtennünk. Nagyon nehéz kilépnünk, de ez az egyetlen lehetőség arra, hogy Isten akaratát elfogadva jó irányba haladjon a mi életünk. Egy bizonytalan hajó, bizonytalannak tűnő hajó, amelyet az Isten iránti bizalom tesz biztossá. Láttuk tehát, hogy egy emberi szemmel nézve biztos egzisztenciájú valaki, Nikodémus, kézzel fogható életelvekkel, életet irányító eszmékkel találkozik. Egy emberi szemmel nézve bizonytalan egzisztenciájú, sőt már akkoriban talán halálra is ítélt a szívükben, halálra ítélt Jézussal, akinek a tanítása nem olyan, mint addigi farizeus társainak a tanítása. Izrael országa találkozik az Isten országával, és be akarja fogadni Izraelt. És ez ebbe az országba való belépés útlevelét Jézus a víz és a lélek keresztségével, az újjászületéssel határozza meg. Újjászületés. Mit jelent a mi számunkra mindez? Talán azt gondoljuk, ahogy sokan a református egyházban is gondolják, hogy elég egyszer újjászületni. 1514, Luther, stb. Aztán minden rendben van azóta is. Hát ez sajnos nem így van. Mert maguk a reformátorok fogalmazták meg az egyházra nézve, és ezt a saját életünkre nézve is meg kell fogalmazni, hogy a református egyházat, az egyházat mindig meg kell reformálni. Időről időre meg kell újulni. Újjá kell születnie. És ez igaz a mi életünkre is. Mert bár lehet, hogy már találkoztunk Jézussal. Lehet, hogy már megérintett a Szentlélek szele, azonban ellentmondásos módon ugyan, de folyamatosan újjá kell születnünk. Napról napra, konfliktusról konfliktusra, próbatételről próbatételre, szenvedéstől szenvedésig. Újjá kell születnünk, mert ez az egyetlen lehetőségünk arra, hogy mindig nyitottan tudjuk fogadni a Szentléleket, aki tovább visz bennünket. Ahogyan Jézus meg akarta láttatni mindezt, Nikodémussal velünk is meg akarta láttatni az Isten országát, és felajánlja a folyamatos belépést, a folyamatos újjászületés által. Felkínálja ezt a mai napon nekünk az ő szent lelkével, ahogy az apostoloknak és Nikodémusnak is felkínálta. Nem csak elhív, nem csak kezünkbe nyomja a meghívót, és mondja, hogy na eredj, hanem útmutatót, utikalauztad a Szentlélek személyében. Azonban, hogyha ezen az úton járunk, legalább három kérdésre őszintén a magunk és Isten számára felelnünk kell. Milyen a mi életünk, hogyan születhetünk újjá a lélektől, és végül milyen az az úti cél, milyen az Isten országa. Milyen a mi életünk? Nikodémus bizonyára azt gondolta, hogy biztos és gazdag. És azt hiszem, hogy mindannyian erre törekszünk. Biztos, megalapozott, gazdag életre. Azonban Isten szent lelke megláttatja velünk azt, hogy lelki szempontból bizonytalan és szegény a mi életünk. Bizonytalan és szegény. Talán tiltakozunk önmagunkban ez ellen a kijelentés ellen. Azonban látnunk kell, hogy valójában szegények vagyunk, ahogy elismerte a gazdag Nikodémus, a magas pozícióban lévő írástudó ezt. Igen. Vállaljuk ezt, ahogy Isten is vállalta a szegénységet, leggazdagabb lévén és emberré lett. Az emberré lett Istenhez kell járulnunk. Ez a felismerés az első lépcső, amit úgy is fogalmazhatnánk meg, hogy a köztünk és Isten között lévő távolság realizálása, felismerése. Igen, távol vagyok tőled, Uram, bűnös vagyok. Bizonytalan és szegény az én életem nélküled. Hiába próbáljuk gazdaggá és biztonságossá tenni. Hiába próbálunk minden létező anyagi forrást kihasználni, minden lehetőséget megragadni, sok pénzt gyűjteni, hiába próbálunk biztos jövőt teremteni gyermekünknek, magunknak. Hiába hallgatunk azokra, akik hamis biztonságot ígérnek, és ezért még pénzt is kérnek. Ha magunkban, vagy az anyagiakban látjuk a jólét és a biztonság zálogát, akkor könnyen úgy járhatunk, mint a bolond gazdag, aki egy gazdag termés után annyira megnyugodott, hogy nem is gondolta, hogy ő is meghalhat. Ilyen áll dolgokkal, áll biztonságot adó értékekkel, körülbástyázott Nikodémusokként kell találkoznunk Jézussal. eddigi boldogulás kereső életünkbe be kell, hogy lépjen Isten lelke, hogy mi is beléphessünk az ő országába. Hogyan születhetünk újjá a lélektől? Hogyan születhetünk újjá a bizonytalan és szegény életünkből? A lélek tisztító szélként lép bele régi és súlyos terhektől nehéz életünkbe, és egy pillanat alatt kifújja belőle mindazt, ami szenny. A lélek az, ami nem e világi, ami nem földi, hanem a velünk lévő túlvilági és örökkévaló. A hathatósan jelenlévő Isten. Persze mindezt nem lehet definiálni. Pont ez az a dolog, amit nem lehet meghatározni, és józan szavakkal körülírni. Azt mondják a hívők, hogy ezt át kell élni, és el kell kérni Istentől. Mert nélküle nem mehet előre életünk és egyházunk hajója. Ő eleveníti meg, és ő tölti meg színnel életünk kifakult ikonjait. Ő eleveníti meg halottnak hitt kapcsolatainkat, azokat a dolgokat a mi életünkbe, amelyek oszlásnak indultak, halál útján vannak. Ő gyógyítja meg. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az, hogy életünket teljes mértékben rábízzuk. Átadjuk neki a kormányt, hogy irányítson a Szentlélek által. Persze ezt nem lehet hangosan, nem lehet kézikönyvszerűen csinálni, hanem minden nap elcsendesedni. Minden nap azt elismerni, hogy rászorulok az ő segítségére. Mert ha ő jelen van, akkor lesz igazán csupa nagybetűvel életünk benne és ő általa. És végül mi az a cél, amely irányába mindannyian haladunk? Milyen az Isten országa? Leginkább Pál apostol szavaival lehetne körülírni, aki az Isten országát olyas valaminek képzelte el, ami sokkal nagyobb, mint a mi gondolataink, amit az ember szíve meg sem sejthet. Sokkal több, mint amit mi ki tudunk gondolni a jóságról, a kellemességről, a szépségről, a biztonságról, mindaz, ami létszükségletünk egyébként. Sokkal több annál. Isten országának két dimenziója van, két vetülete. Az egyik, amikor, mint egy ragyogó fény, meglátjuk és megérezzük, hogy igen, van Isten országa. Itt van közöttünk, körülöttünk és bennünk. Talán ezért jövünk el vasárnapról vasárnapra templomba. Amikor életünk vándorútján egyszer-egyszer megállunk, és boldogan konstatáljuk, megállapítjuk, hogy de jó, hogy velem vagy Istenem. Aztán a másik vetület az Isten országának az, amikor mindez teljességre jut időben és térben. Amikor a Szentlélek által Isten mindenkire, minden hívére folyamatosan kiárasztja ezt a tökéletes boldogságot az utolsó napon. Kezünkben van tehát a meghívó, amelyet talán már többször megkaptunk. Hívjuk szívünkbe a lelket, hogy el tudjunk indulni a cél felé, amely cél már az úton megmutatja magát. Valljuk meg szegénységünket és bizonytalanságunkat, valljuk meg bűneinket, kérjük Istent, hogy vezesse életünk hajóját. És végül mindezek felett imádjuk őt, mert ez jut teljességre, az Isten imádása, akkor, amikor elérjük a mennyei célt. Legyen ez így mindannyiunk életében. Amen. Mennyei édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy gyakran nagyon nagy az a távolság, amely közted és köztünk van. Persze szeretnénk azt gondolni, hogy állandóan és hathatósan jelen vagy, de egy-egy bűnünk után ez teljesen bizonytalanná válik. Urunk Istenünk, megvalljuk bűneinket, megvalljuk hűtlenségünket, megvalljuk azokat a dolgainkat, amelyel magunkat és másokat átadtunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk, vedd el ezeket tőlünk, és lelked által szűj újjá bennünket, szűj újjá most ebben a pillanatban. És könyörögve kérünk, hogy vezess tovább a keskeny úton, azon az úton, amelyben nem a legkényelmesebb dolgokat tapasztaljuk meg. Vezess tovább azon az úton, amelyen azonban megmegérezzük, hogy a cél mindig itt van velünk, és az út végén teljességre jut. Imádunk téged, mennyei édesatyánk. Imádunk azért, mert vagy, és velünk vagy. És könyörgünk nem csak magunkért, hanem felemeljük szavunkat mindenkiért, aki ránk bizatott, akik tőlünk várják az útmutatást, akik számára mi lehetünk a közösség. Így áld meg a mi életünket, az, hogy tudjunk világítani általad. Könyörgünk azokért, akik fájdalom, szenvedés, betegség vagy gyász homályában vannak. Szentlélek, Úristen, ragyog fel az ő számukra. Szívünkben eléd visszük azokat, akikről konkrétan tudjuk, hogy ilyen nyomorúság terheli az ő életüket. Imádkozunk azokért, akik tévúton vannak. És add meg, hogy ha mi ilyen útra keveredünk saját kívánságaink, alantas vágyaink miatt, akkor általad ismét újjászületve visszatalálhassunk a keskeny útra. Kérünk áld meg, Istenünk, gyülekezetünket, amely lelki otthonunk. Imádkozunk magyar népünkért, adj ébredést, látást, benned való megújulást nemzettestvéreinknek. Annak a nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.